Isten igéjét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első leveléből fogunk felolvasni, a 15. rész 9. és 10. verseiből. Fennállva nyitott szívvel hallgassuk meg Isten igéjét, amely írva található a Korintus beliekhez írt első levél 15. részében, a 9. és a 10. versben. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anya szent egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Olyan tiszta ez a bizonyságtétel, Uram, és olyan végtelenül egyszerű a képlet. Az Isten kegyelme tette azzá ezt az embert, aki lehetett, akinek a sorait 2000 év után is megint úgy szívvel olvassuk és hat ránk, és a te kegyelmed tud ma is csodát tenni a mi életünkben. Ahogyan akkor ez megtörtént, Uram, ezzel a legkisebb, de a te kegyelmedből mégis legnagyobb apostollal, hadd legyen így közöttünk a legkisebbel is, de mindenkivel, Uram, Jézus Krisztus Golgotai áldozatáért. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet. Nagyon szépen köszönöm az imaórai szolgálatot és az imádságát a testvéreknek. Az előjárókról volt szó, és tudom, hogy rám is gondoltak, amikor imádkoztak. Ha a testvérek imádkoznak, értem, akkor én élek, ha nem imádkoznak, értem, akkor meghalok. Ez az apostol is így volt, Pál apostol is, mert nagyon sok helyen elmondja, hogy könyörögjetek érettem. Amit Kálmán is felolvasott alapigét, abban is mondja, könyörögjetek érettem. A ti imádságotok nélkül nem tudunk menni egy taputat sem. És meg van írva több helyen, hogy az apostol is nagy nehézségekbe került és nyomorúságokba került. Volt, hogy nem tudta áttörni a hitetlenségnek azokat a falait, amikkel találkozott egy-egy településen, egy-egy nagyvárosban, vagy piactéren, vagy akár merre, amerre csak megfordult. De volt olyan is, hogy megkövezték és összerogyott voltam. Ezekből a helyzetekből az ő szolgálata során mindig akkor menekült meg, és akkor erősödött meg, amikor az övéi körülvették őt. És olvasunk olyat, hogy hetekig vetekedett a zsidókkal a zsinagógában, és nem jutott egyről a kettőre velük, nem tudta velük megértetni a Krisztust, és nem tudta, hogy felragyogtatni előttük, mert olyan nagy volt a szorító közeg, és akkor megérkeztek a tanítványok, akiknek üzent, hogy jöjjetek én utána, és szolgáljunk együtt. És akkor megérkeztek egy pár hét elteltével, hát ugye akkor nem úgy volt, hogy beszálltak a metróba vagy a repülőbe, és akkor már is ott teremtek, hanem szépen le kellett az gyalogolni, vagy hajózni, vagy szamaragolni. Megérkeztek, és azt olvassuk, hogy miután megérkeztek, Pál apostol hatalmasan tett bizonyságot a Jézus Krisztusról. Hát mit csinált addig? Mert nem ment sehova, ugyanazon a helyen maradt, hát addig nem tudott olyan hatalmasan bizonyságot tenni a Krisztusról, amíg az ő testvérei meg nem érkeztek, és egy szívvel, egy élettel nem tudtak közösen imádkozni, és akkor úgy indult el a zsinagógába, azon a reggelen. Amikor pedig megkövezése után összerogyva ott feküdt a földön, akkor körülvették őt a tanítványok, és imádkoztak. És akkor az apostol felállt, lerázta a port a ruhájáról, letörölte a vér az arcáról, a testéről, és visszament abba a városba, ahonnan a gyilkosai kijöttek, és hirdette tovább a Krisztust, és megmondta nekik, hogy sok háborúságon által kell népünk az Isten országába bejutni. Rettenthetetlen volt. De nem azért, mert ő egymagába tudott ilyen lenni, hanem azért, mert körülvették a tanítványok. Így lett ez az apostol azzá, aki volt. És egy nagyon érdekes megfogalmazása Pál apostolnak az, amit én itt olvastam. Elgondolkoztató. Mit is ír? Nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anya szent egyházát. Hát Pál apostol, te nem tudod, hogy az Isten nem emlékezik meg a mi bűneinkről? Hát mit beszélsz te még azokról a régi dolgokról, amelyeken már régen túl vagy? Ahogyan más helyen fogalmaz a Pál apostol, de hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Tehát te még akkor nem hittél, te még akkor nem tudtad. Hát akkor mit kárhoztatod magadat, mit vered itt a melledet bűnbánattal, hogy te az Isten anya szent egyházát üldözted? Miért emlékezel erről? Elénekeltünk testvérek egy éneket, aki nem tudta, az megtanulta, aki meg tudta egy kicsit jobban, az elénekelte. És ez van neki a refrényében, a karjában. Ó, add Uram, hogy soha ne feledjem, hogy mi voltam, és mivé lettem én. Jó az az élet. És jó, hogy Pál apostol is emlékezik, mert Isten emlékezteti őt. Azért emlékezik. Mert nem hagyja nyugodni a múltja, testvérek. Nem azért, mert nem volt arra kegyelem, mert írja, hogy az Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. Tehát ha valaki megfürdött az Isten kegyelméből, akkor ez az ember Pál apostol feltétlenül megfürdött. De megfürdöttünk mi mindannyian. És mi magunk is tapasztaljuk, hogy nem hagy bennünket nyugodni a múlt. Hát miért kedves Isten előtt az, hogy ő emlékeztet minket a mi bűneinkre? Hát nem az van megírva, hogy ő meg nem emlékezik a mi bűneinkről? De az van megírva, hogy meg nem emlékezik. De az nincs megírva, hogy nem emlékeztet. Ő már a mi bűneinkről nem emlékezik többé. Az a bűn lajstrom, amely bennünket terhel, az ő előtte nincsen, oda van szegezve a Golgotára, a Jézus vére eltörölte, és Isten előtt nekünk csak egy szabadságlevelünk van. Fel van szabadítva, szabad. Nem követte el ezeket a bűnöket, a tenger mélységes mélységére vetette a mi bűneinket, és ő arról meg nem emlékezik. De bennünket, testvérek, emlékeztet az Isten ezekre a dolgokra. Hát miért? Azért, hogy azért csak oda csavarjon nekünk egyet, csak megszorongasson bennünket, csak beszúrjon egy kis kellemetlenséget nekünk? Nem ezért van. Hanem azért emlékeztet bennünket az Isten, mert nem elítélni akar ezzel, hanem megvédeni. Megvédeni attól, hogy ismét vissza ne csúszunk oda, ahonnan kijöttünk. Hogy ismét olyanokká ne legyünk, mint amilyenek voltunk. Amikor kijöttek a zsidók Egyiptomból, akkor ugye, hogy Molnár István testvér feltette két héttel ezelőtt a kérdést, jó volt, én sem tudtam a választ. Hány napig tartott a zsidók öröme, hogy kiszabadultak? Hogy átmentek a vörös tengeren? 3 napig tartott. És 3 nap után pedig az egészet elfelejtették, és körülnéztek, és elkezdtek félni, megijedni, és elkezdtek zúgolódni. Hát itt nincsen élelmezésügyi hivatal, itt nincsen szociális iroda, itt nem főznek nekik a konyhás nélkül semmit, itt csak kövek vannak, meg homok, meg fütyülő, forró szél, este meg hideg van. Ezeket tapasztalták, ezeket érezték a bőrükön, a láthatókra kezdtek el tekinteni, és visszaemlékeztek arra, hogy de finom leveseket ettünk mi odán Egyiptomban. De jó volt, amikor megpucoltuk a jó kis fokhagymákat, és ledaraboltuk a finom hús ételekhez. Milyen jól estek azok az uborkák, meg mindenféle gyümölcsöket, meg finomságokat sorol. Azokra emlékeztek vissza. Milyen jó volt ott. Az Úr meg arra emlékeztet, rossz volt. Rossz volt ott. Te arra emlékezzél, hogy neked ottan rabságba kellett, hogy legyél. Csörögtek a láncok a lábadon. Az ördög fonta az ostort és ostorozott téged. Nem volt egy perc békességed nyugalma. Azért lettél hívő, mert ebből akarták kiszabadulni. És most az ördög mindenféle gonosz hazugsággal támad terejád, hogy te ábrándozzál arról, hogy milyen jó volt nekem anyagilag, lelkileg, testileg, micsoda örömök értek engem a hitetlen koromban a fogságban. és Isten visszaemlékeztet arra, hogy nem így volt, hanem te egy nyomorult bűnös voltál, egy féreg, aki én ellenem tusakodtál, és én ellenem harcoltál, és a te teremtődet nem ismerted, csak szitkoztad. Emlékeztél arra vissza, hogy oda-vissza ne süllyedjél abban a nyomorúságban és abban a mocsárban. Mert neked az lelki gyötrelmed lesz, és szenvedni fogsz benne még jobban, mint korábban, mert a második állapot, a hitetlenség második állapota mindig sokkal gyötrelmesebb, mint az első. Aztán, amikor Isten előszámlálja ezeket a régi bűnöket, testvérek, akkor ez nem azért van, hogy minket gyötörjön. Már az ember elkezdhet éppen gyötrődni a saját bűneiért. Amiket akár hívőként is elkövetett, és Isten eszébe jutatja neki. De nekünk ilyenkor nem gyötrődni kell, hanem megalázkodni. A hívő ember, amikor szembesül azzal, hogy ki volt, akkor nem gyötrődni kezd, nem szenvedni kezd abban, hogy jaj, micsoda nagy, komoly bűnös vagyok én, hanem megalázkodik. Igen, Uram, tudom, hogy tőlem ez kitelik. Igen, Uram, megvan bennem a hajlandóság a bűnre. Még most is szeretném. Még most is vágyakozik rám, és én is tudom, hogy képes lennék kimenni a bűnhöz, és elhagyni a te házadat, és kinn a világban mindenféle tisztátalanságba belevetülni, és mindenféle szentségtelenségbe. De én megalázom magamat, Uram, mert nekem itt jó. Jobb nekem a te házad küszöbén lakoznom, mint kint nagy palotákban élnem. Így fogalmaz a 84. Zsoltár. Jó nekem az Úr házában való lakozás. Jobb nekem az Úr házában egy kicsi pontnak lenni, mint kinn a világban egy nagy királynak. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy jobb az élő kutya, mint a döglött oroszlán. Jobb nekem, Uram, hogy én csak egy egyszerű kis ed vagyok, aki a fiak asztaláról lehulló morzsalékokból táplálkozom. Jobb nekem, hogy élet van bennem, azáltal, amit te adsz nekem, mint hogy egy halott király legyek, egy nagy valaki, egy nagy sztár, egy nagy csillag, vagy egy önálló ember, aki nem gondol az ő istenével, de halott. Jobb nekem, Uram, az élet, jobb nekem a békesség, ha száraz falattal jár együtt is, mint a békétlenség és hitetlenségnek a folytogató gyötrelme a rogyásig rakott asztalok mellett. Az apostol emlékezik arra, hogy milyen volt, és nem tudott ettől a gondolattól szabadulni. Többször a leveleiben említi, talán itt a legkonkrétabban, a legnyíltabban, hogy én az Istennek Anya Szent Egyházát üldöztem. Amíg üldözte az Isten Anya Szent Egyházát, addig nem nagyon volt a számára értékes ez. Nem tudta, hogy mit csinál. Tényleg hitetlenségében tudatlanul cselekedett. És ahogy testvérek, megismerte az egyházat. Amikor bekerült ott Damaszkuszban a hívők közé, és elkezdtek énekelni együtt. Elkezdtek imádkozni együtt. És hallgatta az Isten igéjét. Ezeket üldöztem én. Ezeket szidalmaztam én. Ezekhez nem akartam csatlakozni. Ó, micsoda sötétségben voltam. És nagyon megbánta azt. Aztán kimenekítették egy kosáron keresztül, leengedték a várfalon, mert megesküdtek a zsidók, hogy meg akarják őt ölni. Annyira látták a Pál fordulást Pálnak az életében, és nem tudtak sehogy sem napirendre térni, hogy a mi emberünk, aki összeszedte nekünk a hívőket, az most maga is hívővé lett. Hát meggyűlölték nagyon. Elmenekült a kosárban, és elment Jeruzsálembe. Ott találkozott a nagy gyülekezettel. Kis gyülekezetből bement a nagy gyülekezetbe, ott még inkább csodálkozhatott. Micsoda kegyelme van itt Istennek, milyen áldás, hány ezren lettek Isten követőivé. Én ezeket üldöztem. Én ennek a gyülekezetnek az egyik tagját, amikor halálra ítélték, akkor én felemeltem a kezemet, halljon meg István, kövezzétek meg. És a megkövezők, amikor levetették a felső ruháikat, hogy ne akadályozza őket a haigálásban, a mozgásban, akkor én vigyáztam ott, nehogy valami zsebtól vagy ott elcsenjen ezt azt a ruházatból. Hát ilyen gonosz lehettem volna ezek a jámbor, szelíd istenfélő emberek, akik mindenféle tolvajlással, rablással, gyilkossággal, sefteléssel, hazugságokkal terhelten bejönnek ide, kiöntik a szívüket, a bűneiket, megalázzák magukat, és ilyen szépen énekelnek, ilyen rendezett életet élnek. Ennyire szeretik a családjukat és egymást, és még a bűnösöket is, engem, aki őket üldöztem, ennyire szeretnek. Hát én ezeket üldöztem. Akkor egyre inkább megértette azt, hogy mit tett. És azután pedig Isten még tovább vezette, Antiókiába ment el Pál apostol. És ott a gyülekezetnek az egyik vezetője lett. Nem úgy volt, mint mostanában, hogy egy valaki állt a gyülekezet élén, hanem ott öten álltak a gyülekezet élén. Akkoriban ez volt a szokása és a rend. Többen voltak proféták és tanítók, akik a felvigyázók, elöljárók voltak. És az egyik Pál apostol volt. Barnabás volt a másik, hát ő erősebb volt, de ő mellette, mint egy jobb kéz, ott állt ő is, meg még három másik testvér, és ezek együtt szolgálták az Urat. És már nem csak azt látta az apostol, hogy milyen jó ezek között lenni, és milyen jó hallgatni az ige hirdetést, hanem ő is felállt, és ő is hirdette az igét. Ő is meglátogatta a betegeket és az árvákat, és hirdette a Krisztus az utcákon, a tereken, a szomszédoknak, a munkatársaknak, és ő is az Isten szolgája lett. És az ő keze alatt is megtértek emberek, és látta Isten kegyelmét, ahogyan azok a nyomorult bűnösök, akik még korábban szidalmazták őt is, meg a gyülekezetét, az ő szolgája nyomán átadták a szívüket Jézusnak, és újjá lettek. Látta saját szemével a változást, ő maga lett ennek a munkása, és akkor még mélyebben mart a szívében, megint eszébe jutva, ezeket üldöztem én. Ezt a munkát gyűlöltem korábban, amit én végzem. Milyen nyomorult voltam én. Milyen méltatlan vagyok most. És azután pedig Isten lelke kibocsátotta őt, és elindult Kis-Ázsia fele, aztán átjött a mostani Görögország területére, hirdette az igét, és gyülekezetek jöttek létre, és ezrek tértek meg Pál apostolnak és a munkatársainak a szolgálata nyomán. És mindig eszébe jutott, ennek voltam én nagy ellensége, ennek voltam én gyűlölője, ennek voltam én megvetője. És amikor az eszébe jutott, akkor mindig meg kellett, hogy alászkodja. És tudta azt, hogy ha bennem nem lenne az Isten kegyelme, ha engem elhagyna most hirtelen az Atya, ha nem rejtene el engem az Istenben a Krisztus, most egy szempillantás alatt Isten levenné rólam a kezét, én rögtön olyan lennék, mint amilyen voltam. Tudta ezt. Mintha testvére, ha most este lenne és lekapcsolnánk a villanyt, hirtelen minden sötét lenne, ami addig világos volt, a virág sárga, a könyvlapjai fehérek, benne a betű feketék. Látjuk a színeket, tudunk olvasni, énekelni, egymás arcát látni. Ha lekapcsoljuk a villanyt, hirtelen minden sötét. Rájött Pál apostol, és ez megerősödött benne, hogy bennem az Isten kegyelme olyan, mint egy fényforrás. És ezt nem én kaptam, és akkor elvittem onnan, hanem él bennem a Krisztus, és ez ott van bennem mindig. Tehát én nem csak elvettem egy ajándékot, és aztán elszakadtam az Istentől, és aztán azt az ajándékot hordozom magamban, mert ő bennem a forrás. És ha vele a kapcsolat megszakad, akkor mindennek vége, minden megszakad. És én olyan ember vagyok, aki üldözte az egyházat. De most már az Isten kegyelmének a forrását bírom magamban, és az Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És többet munkálkodtam, mint a másik 12 apostol, ha összeszámoljuk az ő szolgálatukat az egésznek, akkor én többet tettem. De nem én, hanem az Istennek én velem való kegyelme. Nem azért emlékeztette Pál apostolt Isten arra, hogy mit tett ő korábban, hogy gyötörje őt. Hogy ismét és ismét a bűnbánatnak a bunkójával televerje a földbe. Hanem azért, hogy alázatra segítsen. Hogy segítsen emlékezni arra, hogy mi voltam, és hogy mivé lettem. És ez is nagyon fontos, testvérek, hogy arra emlékezni, hogy kik vagyunk. A jelenünkre emlékezni. Hát mi emlékezni a múltra szoktunk. De Isten azt akarja, hogy emlékezzél a te jelenedre. Ne felejtsd el, hogy ki vagy te. Hogy kivétel téged az Istennek a kegyelme. Azt mondja Péter apostol, hogy ti szent nép vagytok. Megtartásra való nép, királyi papság, szent nemzetség. És nekem emlékeznem kell arra, hogy mivé lettem. Arra is kell emlékeznem, hogy ki voltam. Hogy milyen bűnökben jártam, hogy mennyire utáltam én az Isten igéjét, az Isten népét, gyülekezetét, hogy mennyire fabatkát se adtam volna érte, és rájuk se hederítettem azokra az ostoba hívőkre, akik mindenféle bolond beszédekkel fárasztottak. Azokra is emlékeznem kell, azokra az órákra, azokra a gondolatokra és cselekedetekre, amelyeket Istennel szemben és az ő népével szemben tettem. De testvérek, nekünk nem szabad elfeledkeznünk egy pillanatra sem, hogy kivé lettem én. Ó, add Uram, hogy soha ne felejtem, hogy mi voltam és mivé lettem én. Én egy szent vagyok. Isten engem szentített. Nekem volt egyszer egy testnevelés tanárom. Mindig szerettem a testnevelést, mert testi tagozatos voltam általános iskolában, és éppen azért, mert mindig valamit mozogtam, a szüleim betettek egy testi tagozatba, na itt mozoghatsz elég. És én mindig nagyra becsültem a testmozgást és a tanáraimat is. Jó tesi tanárai voltak, ők maguk is sportemberek voltak. Egyik ezzel foglalkozott, másik azzal foglalkozott. És én nagyon élveztem és szerettem. Hát a középiskolában már ez megszűnt, és az ottani testnevelés tanárban egyszer nagyon csalódtam. Év elején, amikor kis elsős voltam, azt láttam, hogy az egy tesi tanárom, aki egyébként nagyon közvetlen és aranyos volt, szinte haveri szintre tudott lehajolni, pedig vagy 20-30 évvel nálunk idősebb volt. Láttam, hogy veszi elő a cigarettát, rágyújt, és hát neveli a testét. Tehát nem úgy, ahogyan minket oktatott, hanem hát ő roncsolta azzal. Minket arra tanított, hogy egészségesen éljünk, meg megmozgatott bennünket, ő maga pedig rombolta a testét. Hát én magam is akkor éppen dohányoztam, hitetlenként. De hogy egy testnevelés tanár dohányozom, hát azt én addig el sem tudtam képzelni. Testvérek, egy testnevelés tanárnak a saját testére is gondot kell viseljen. Egy szent, élhet szentségtelenül. Isten felhatalmaz, felkent téged arra, hogy szent legyél, és neked szentül kell éljen. Egy orvos, az nem szabad, hogy bántson embereket, hogy megsebezzen embereket. Az orvosnak gyógyítania kell. Egy katona, vagy egy olyan dolgozó, aki rendvédelmi szerveknél dolgozik, attól megkövetelhető, hogy egy tüntetésen ne dobáljon köveket a rendőrökre. És akkor azt szigorúbban kell megbüntetni, mert neki éppen a dolga a rendnek a védelme, nem a megbontása. És vannak olyan szentek, testvérek, akik nem élnek szentül. Elfelejtették a szentek. Azt mondja Péter apostol az ilyenekről, hogy megfeledkeztek arról, hogy az ő bűneiből megtisztultak. Elfelejtették. Testvér, emlékeznek kell arra, hogy téged Jézus Krisztus az ő drága vérén megszentelt. Emlékeznek kell arra, hogy ki vagy te, hogy Isten kivétett. Nekem van olyan végzettségem, amit nem szoktam használni, iskolai végzettség. És amikor így néha rendbe teszem a fiókomat, vagy keresek valami hivatalos iratot, akkor ezek a bizonyítványok is a kezembe kerülnek, kinyitom, jé, hát nekem van egy ilyen iskolai végzettségem is. Hát én gépszerelő vagyok, mondjuk. Hát nem tudok gépet szerelni, de gépszerelő vagyok. És akkor mondjuk, ha éppen a biciklimet kell megszerelnem, akkor azért visszaemlékezem, hogy hát csak tanultam, én már ilyen dolgot összeolvajoztam már kezemet nem egyszer. Hát akkor nézzük csak ezt a lötyögő csapágyat, hogyan lehet neki cserélni. Hát egy traktorba már nem vágnik bele. De a bicikliket megszerelem. Ennél többet ad nekünk az Isten kegyelme, amikor szenté tesz. Amikor pappá tesz. Azt mondja, egy királyi papság vagy te. Az Isten név. Én, hát! Aki teológiát végzett, vagy azok az előjárók, buzgódi mákozunk majd értük, azok csak legyenek papok, de én nem vagyok pap. De Isten igéje azt mondja, hogy pap vagy. és neked emlékezned kell Isten kijelentéséről. Kivétett téged, és a pap azt csinálta, hogy vitte az emberek bűnéért az áldozatot Isten elé. Na, mi nem tudunk olyan helyettes áldozatot bemutatni, mint a Krisztus, de nem is az a mi papságunknak a dolga. Mert a papi rendben is, testvérek, egyik papi rendnek ez volt a feladata, a másik papi rendnek az volt a feladata. Az Úr Jézus a Melkisédek rendje szerinti főpap volt, a helyettes áldozatot neki kellett bemutatni. De nekünk is kell, testvérek, áldozatot bemutatni. Ami ajkainknak tulkaival áldozunk néked. És ez nem azt jelenti, hogy bemegyek az ibaházba, meg a templomba, és elmondom százszor, hogy szent az Isten, áldott legyen Uram a te neve, dicsőség a Jézus Krisztusnak. Ezt is jelenti, de ennél sokkal többet jelent. Hogy oda megyek az én bűnös barátaimhoz, rokonságomhoz, és megvallom a Jézus nevét. Én nem megyek el veletek abban a mulatságba. Én nem iszom meg veletek ezt az italt. Azért, mert engem Jézus Krisztus szentétek. És az én ajkaim túlkaival áldozom az Istennek. És az ő bűneiket viszem, testvérek, az Isten elé. Egy papi szolgálatot bemutatok. Azt mondja Pál apostol a Filippi belieknek, ismét kiontatom ital áldozatként a ti hiteteknek papi szolgálatánál. Papi szolgálatot végzett, és mint ital áldozat kiomlott azért a gyülekezetért az Isten színe előtt. Végezte ezt a papi szolgálatot, és a gyülekezetnek a bűneit vitte Isten elé. Uram, bocsáss meg nekik! István, amikor megkövezték, Uram, ne rótd fel nekik ezt a gonoszt! Vitte azt a papi szolgálatot azokért az emberekért, és te egy pap vagy, és neked nem a bűnöket elkövetni kell, hanem a bűnösökért kell imádkozni, és a mások bűneiért bocsánatot kérni Istentől, hát ha megadja nekik azt a kegyelmet, hogy megbocsásson nekik, hogy meglátogasson, hogy rájuk nyissa Isten az ajtót, és rajtuk is könyörüljön. Egy papi szolgálatra vagyunk mi elhívva. Papok vagyunk, Isten ezt a szolgálatot adta nekünk, mint ahogy jogról van megírva, hogy a gyermekeiért imádkozott, amikor mindegyik a maga napján összehívta a testvéreit, az a 10 testvér akkor összejött, és rendeztek egy születésnapi zsúrt, vagy bulit, nem tudom milyen volt akkor ez neki. És akkor Jób elment az Isten színe elé, imádkozott, és bemutatott él a gyermekeiért áldozatot. Ha esetleg vétkeznének az én gyermekeim most ebbe az ünnepségbe, Uram, kérlek, bocsássál meg nekik. Egy ilyen papi szolgálatod van a családodban, egy ilyen papi szolgálatod van a Szeghalmon. Uram, a szeghalmi emberek bűneit bocsáss meg, kérlek. És tett minket az Isten királyokká. Királyi papság vagyok. És a királyoknak uralkodni kell. És egyszer olvastam egy könyvben, hívő pedagógus, híres régi pedagógus, Comenius Ámos Jánosnak hívják, írt egy csodálatos könyvet, és ebben olvastam, hogy az embereknek az alaptermészete, és így van, ez jól tudjuk mindannyian, egy uralom vágy. Uralkodni vágyakozunk. Minél több ember tartozunk kezünk alá, én legyek a főnök, én legyek a vezető a gyülekezetben, én legyek az, akire hallgatnak, ez bennünk van, vagy kisebb, vagy nagyobb mértékben. És azt mondja ez a Comenius, te uralomra vágysz? Hát Isten adott neked egy jó nagy országot, szabad rajta uralkodni. A gondolataidnak a fennsíkját. Tessék, uralkodj a gondolataidon. A te tagjaidnak a hegyvidékét. Uralkodj a te tagjaidon. A te indulataidnak a tengerét. Uralkodj a te indulataidon. Hogy ne legyenek azok felkorbácsolva. Hogy ne legyen ott földrengés abban az országban. Ne tomboljon a szélvihar. Uralkodjál saját magadon. Jó nagy ország. Ha sikerült magad felett uralkodni, akkor aztán elkezdheted majd a többiek felett is. Tessék parancsolni. Elkezdheted a te országlásodat. Hát nem tudom, testvére, ki az, aki teljesen le tudja uralni a saját életét, a szavakat. Aki azt mondja, aki uralkodni tud a saját nyelve felett, az egy tökéletes ember, ezt mondja Jakab. Aki meg tudja szabolázni. Pál apostol azt mondja, fogjul lejtünk minden gondolatot a Krisztus Jézusnak. Tessék, lehet uralkodni. Fel van koronázva, senki nem fog a te országodba betörni. Senki nem fog majd meg a te szavaidat, a te gondolataidat visszafogni. Ez a te országod, és lehet rajta uralkodni, ki lehet kapálni a gyomot, a gazt, és bele lehet ültetni áldott ültetvények. Király vagyok. Emlékezz arra, hogy Isten kivétett téged. És emlékezz arra, hogy Isten miket adok neked? Úgy megfeledkezünk arról testvérek, hogy mi voltam és mivé lettem én. Mit jelent az, hogy kaptam új életet? Mit jelent az, hogy kaptam házasságot? Kaptam gyermekeket? Mit jelent az, hogy kaptam egészséget? Miért a beteg ágyon kell arra gondolni, hogy milyen nagy áldása Istennek az egészség? Miért nem lehet egészségesen arra gondolni? Hogy kaptam ifjúságot Istentől, erős karokat, elmét, értelmet, tetrekészséget, bátorságot, hogy kaptam Istentől éveket vagy évtizedeket, amelyek elteltek az ő félelmében, kegyelemben. Micsoda ajándék az, hogy kaptam Istentől testvéreket, akik odajönnek és megmondják a szemembe, testvér, nem jól csinálod. Máshogy kellene. Vagy azt mondják, hogy testvér, látom, egyedül vagy. Vagy nehéz neked. És csak adok neked egy igét. Milyen kegyelem az, hogy Isten körülvett bennünket testvérekkel. Hogy Isten adott nekünk egy gyülekezetet, ahol elmehet. Be van fűtve, ég a vigany fejünk föl. Mi vétett engem az Úr? Gondoltok erre, testvérek? Nekünk olyan természetes, hogy beülünk a kézbe. Nem volt ez mindig így. Emlékezzünk csak a megtett útra, hogy mi voltam és mivé lettem én. Hogy Isten munkálkodott és adott nekem egy élő gyülekezetet. Igaz, kicsi, de él. Jobb az élő kutya, mint a döglött oroszlán. Vannak nagy gyülekezetek, amiben nincsen élet. Nálunk van élet. Igaz, kicsik vagyunk. Hála legyen az Úrnak. Mennyi mindennel vagyok én megajándékozva. Mennyi mindent adott nekem az Úr. És van még egy nagyon fontos iránya ennek az emlékezésnek. Ez aztán már tényleg egy kicsit elképesztő, mert ha lehet emlékezni a múltra, ami logikus és nyilvánvaló mindenki előtt, akkor most találkoztunk azzal, hogy lehet emlékezni a jelenre is. Elgondolhatjuk, hogy mi miket kaptunk és kapunk, akár most is, ebben a pillanatban Istentől. És testvérek, mi emlékezhetünk még a jövőkre is. Emlékezhetünk arra, hogy Isten mit készít nekünk a jövőben. Vagy miket készített nekünk a jövőben. A Zsoltárok könyve 37. részében, a 37. versben az van megírva, hogy a jövendő a béke emberéjé. Ezt Isten így kijelentette. És én arra emlékezhetek, hogy enyém a jövő. Belegondolhatok abba, hogy Isten nekem ajándékozta a jövőt. Nekem ajándékozta a holnapot, és nekem ajándékozta a holnap után is. Nem kell nekem attól rettegni, hogy mi lesz velem holnap. Mert Isten a számomra készített egy jövőt. Emlékezzél erre, testvér! Hogy Isten jövőt készített a te számodra. Emlékezzél arra, hogy neked van jövőd. Ne gondoljál arra, hogy te most ezen a szinten itt megrekedhetsz, ahol most tartasz, vagy éppen még rosszabb lesz, mint ami volt. Hanem arra emlékezhetsz, hogy az Isten készített a számodra valamit. El akar téged vezetni valahová. Ugye mennyi minden történt azóta, hogy az ő gyermeke lettél? Hogy összeszedett téged a te mocskodból, a te szennyedből, a te piszkodból felszedett, és királyi gyermeké, szent nemzetségé, pappá és prófétává tett téged. Mennyi minden történt azokban az elmúlt napokban, években, hónapokban, ami azóta eltelt. Hát tudd meg, hogy előtted egy ugyanilyen felfelé ívelő út áll. Isten jövőt készített a számodra. Emlékezzél erről. Ahogy elmondtam Pál apostol életútjának ezt az ívét. Hogy ő először üldözte az Isten egyházát, azután bekerült egy kis gyülekezetbe, aztán a nagy gyülekezetbe, aztán vezetője lett egy gyülekezetnek, majd gyülekezeteket alapított, ő bejárta az ő szolgálati pályáját, Isten adott neki jövőt, és ő élt ezzel a jövővel. Emlékezett arra, hogy nekem küldetésem van, és Isten előre kijelentette ezt neki. Megmutatom neki, hogy mennyit kell az én nevemért szenvedni. És adtal a téged világosságul a pogány. Egy jövőt kapott Isten. És te is kaptál egy jövőt. Isten adott neked valamit. Isten megbízott téged valamivel. És ki akarja, hogy ez teljesedjen. akarja az Úr, hogy ezzel foglalkozzál. És nem minden van kijelentve a jövőre nézve. Pál apostol sem tudta előre, hogy pontosan mit jelent az, hogy ő a pogányok világosság. Lehet azt gondolta, hogy ott fog öregedni Antiókiában. De Isten többre bízta őt, és egy napon kijelentette magát neki. És meghallotta. Hogy hallotta meg? Mit csináltak ezek az emberek ott? Ez az öt vezető Antiókiában. Amikor böjtöltek, és imádkoztak. Akkor kijelentette nekik a Szent Szellem, válasszátok el magatok közül Pált és Barnabást arra a szolgálatra, amelyre őket rendelte. Keresték a jövőjüket. Összejöttek imádkozni böjtöl. Nem azt mondták, elég sokat böjtöltünk és imádkoztunk már. Jó nagy a gyülekezet, és mi meg a vezetői lettünk. Áldott legyen érte az Úr, minden rendben van, testvérek, hazamehetünk. Nem, keresték a jövőt. Eljutottunk, Uram, a te kegyelmedből eddig. Hogyan akarod, hogy tovább menjek? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Hogy legyen tovább? Imádkozom, böjtölök, ekkorára nyitom a fülemet. A szívemet is kinyitom előtted. A gondolataimat leállítom, nem gondolok most semmire. Se családra, se munkahelyre nem gondolok. Most annak van az ideje, hogy keresem a jövőmet, hogy mit akarsz, Uram, velem. És Isten megmutatta, hogy mit akar velem. Ez kell, hogy legyen a te kérdésed is. Emlékezni, hogy milyen bűnös voltam, és alázatra jutni. Emlékezni, hogy mi vagyok, kivétett engem az Úr, élni azzal, amit adok nekem. Hogy az orvos azt gyógyítson, a testnevelő tanár testet neveljen, a szent pedig szentüléjen, és keresni a jövőt. Mondhatják az idős testvérek, hát mit keresem én már a jövőt? Nekem már nincs jövő. Hát ezt az ördög szokta prédikálni, testvérek. Egyszer egy idős testvérrel találkoztam. Nagyon idős volt már, csodálkoztam is, hogy saját autóval érkeztek. Egy ilyen lakókocsis autójuk volt, hogy egybe volt építve a vezetőfülke meg a lakókocsi. És ez egy holland asszony, amerikai férfi, és egyszer eljöttek a pányoki táborba szolgálni. Jacques Tivinnek hívták ezt a férfit. Már remegett a keze, nagyon idős volt, és elmondta, hogy ő a Pápua Új-Guineai benszülöttek között hogyan munkálkodott. Tátott szájjal hallgattuk, hogy Isten mennyi csodát cselekedett a kis benszülöttek között, akik egymást öldösték, asszonyaikat nem becsülték, rettenetes életet éltek, soha nem mostak például hajat, mindig ragadt bele a hajukba mindenféle bogár, minden dolog, mert megnövesztették a hajukat, az volt a törzsi szokás, ilyen hálóba beletették, és soha nem mosták meg. Büdös, koszos, nyomorult életet éltek, egy szál ilyen kis valami kis takaró volt rajtuk, azt úgy szaladgáltak az őserdőbe. Megtértek, kibékültek, elmentek a szomszédos törzsekhez. Pedig amikor meglátták őket, az első volt, hogy fegyverbe és lerohanni őket és ők. Nem, letették a fegyvert és úgy csupasz kézzel ment oda Zsák bácsi, hát mi úgy hívtuk. Jaj, ne menjetek oda, megölnek titeket. Mi visszük a jó hírt, mi beszélünk nekik Jézusról. Tehát értsétek meg, meg fogtok halni. Figyelj, te nekünk Jézust hirdetted, hát most le akarsz róla beszélni? Na azt mondja, akkor elhallgattam, elengedtem őket, imádkoztam értük. Elmentek a szomszéd törzshöz, nem rohanták le őket, elmondták nekik az Úr üzenetét, azok is megtértek. Bocsánatot kértek. Én megöltem a te törzsedből 10 férfit, bocsássatok meg neked. Megöltem a te férjed, ne haragudj rám. Összefogott a két törzs, ment a harmadikhoz. Így terjedt az evangélium Pápua Új-Guineában. Úgy ámultunk. Aztán elolvastam egy könyvét ennek az embernek. Sokkal több jel és csoda követte az ő munkáját, mint amiről ott nekünk eldicsekedett. Sőt, nem dicsekedett ő semmi. Csak elmondta, hogy tértek meg. A könyvébe leírt sokkal több dolgot. Milyen alázatos ez az ember. Személyesen nem mond el ott mindent, hogy nagynak tűnjön előttünk. De a könyvébe azért alázattal leírta. Mikor már rég hazament. Ő mondta el nekem azt, hogy az orvoshoz eljár, mert beteges. Azt mondta az orvos, hogy hát, Zsák, ne menj te már sehova, mert neked már csak egy utad lesz. Toljuk ki ezt az utolsó utat minél későbbre, mert nem sokan neked már hátra, nagyon beteg vagy. És úgy fogalmazott az orvos egy kicsit viccesen, hogy ez már neked a hosszabbítás, tudod? És így felelt ez a testvér. Tudod, doktor, sokszor a döntő gólok a hosszabbításban születnek. Úgyhogy eljött Magyarországra, végig vezetett Hollandiától Magyarországi, és a hosszabbításban rugott az ördögnek még egy jó gólt. És aztán ki tudja most hol van, lehet, hogy már ott nyugszik valamelyik temetőben a teste, a lelke pedig az Úrnál vigasztaltatik, nem tudom, szolgálja az Urat, mert Isten jövőt adott neki. Elhívta abba a távoli országba, és azután az ottani tapasztalatait osztja meg most, és építi a hívőket, ifjakat, öregeket, amerre csak jár, nyitott, elfogadó szívvel. Valakinek ilyen utat ad az Úr, a másiknak másik utat. De Isten neked jövőt adott. És ezt meg kell, hogy tudja. Mi az Uram, amit nekem tenni kell? Tudjátok, nagy gondnak látom azt, hogy a hívők nem vállalnak fel hitben dolgokat, szolgálatokat. Minden egyes hívőnek kellene legyen egy hitben való vállalása, amin a hitetleneknek elakad a lélegzete. Mindenkinek kellene, hogy legyen ilyen szolgálata. Valakit külmisszióba küld az Úr. Oda mész, azok közé, az emberek közé. Hát ott gyűlölik a keresztényeket, ott keresztény üldözés van, ne menjél oda. De nekem az Úr mondta, és én hitben megragadom az én jövőmet, az én szolgálatomat, megyek és csinálom. Hát, hogy te ezt a kicsi pénzedet is mind odaadod a gyülekezetbe? Hát te meg vagy őrülve, hát valamiből magadat is el kell, hogy tartsad. Hát mások, akik több pénzt keresnek, tized annyit se adakoznak, mint te. De én ezt kaptam az Úrtól, nekem ez az én jövő, nekem ez a szolgálatom, nekem ezt kell csinálni. Rám ezt bízta az Úr. Egy őrültség, de az Istentől volt. Ezért meg kellett, hogy cselekedni, meg kellett cselekedni. Nagyon sok olyan hitbeli vállalás kéne, hogy legyen a hívőknek az életében, amelyben megragadják hitáltal az ő jövőjüket. Ami emberül egy butaságnak tűnik, esztelenségnek tűnik. Kárnak tűnik. De hogy az Úr Jézusról meg van említve, hogy nem törődött az előtte levő gyalázattal, megvetette az előtte levő gyalázatot, és szolgált az Istennek. Az Úr Jézus számára sem volt könnyű elfogadni azt, hogy meg kell halljon a bűnösökért. Talán ő is egy más jövőt képzelt el magának, de Isten egy látomásban, egy jelenésben, egy hegytetőn elküldte hozzá Mózest és Illést, és azok beszéltek vele, hogy milyen halállal kell majd meghalnia. És az Úr Jézus megkapta Istentől a jövőjét. Meg kell, hogy hallja. Méghozzá a Golgota a keresztjén kell meghallja. Úgy fognak kivégezni, mint egy gyilkos, mint egy latrot, mint egy bűnözőt. És az Úr Jézus megragadta az ő jövőjét, és bejárt ezt az utat. Mondták neki, hát lehetetlen. Hát te állítod vissza Izraelnek az országot. Hát te vagy a messiás. Hát te támasztottad fel a halottainkat. Hát te tanítottál minket az életnek az igényére. Te gyógyítottad meg a betegjeinket. Te adtál nekünk kenyeret. Hát te nem hagyhatsz itt bennünket. És azt mondja az Úr Jézus, nekem most már mennem kell. Eljött az én órám. Megragadta az ő jövőjét. Nem foglalkozott azzal, mit mondanak az emberek, mit mondanak a tanítványok, hanem követte azt a jövőt, járta be, azt az utat, amit Isten ő neki adott. És testvérek, a mi jövőnk, a végcél, az a számunkra ki van jelentve. Egy csodálatos ország, amely a mennyből száll alá. Mi oda be fogunk menni. Sok háborúságon által kell néktek az Isten országába bemennetek, mondta Pál, miután megkövezte. És ebben az is benne van, be kell oda menni. Azért, mert Isten megmondta. Testvérek, az én lábaim a keskeny úton egy lépésre tudnak megtenni. Mindig rogynának össze. Mindig esnék el. Én sokkal jobban tudtam a világba futni. Az Isten útján hajlott csak botorkál. De az Isten kegyelme felemel, hónom alá nyúl, és bevisz az Isten ország. Nekem be kell mennem. Nem azért, mert én tudom, hogy olyan jól futok, hogy én be fogok oda jutni. Már csak a lendület is bevisz. Hanem azért, mert Isten azt mondta. És én hiszek az Istennek. Isten azt mondta, hogy meg tud engem szabadítani, hogy szentté tud engem tenni, hogy be tud engem vinni az ő országába, és hogy be fog, és ezt Isten megígérte. És mivel nagyobbra nem esküdhetett, önmagára esküdött. Élek én, azt mondja az Úr, hogy téged meg foglak szabadítani, és örök életet adok neked. És én hiszek ennek az Istennek. Emlékezem a jövőre, és rálépek a jövő útjára. A jövendő a béke emberé. Testvér, ne feledkezz el arról. Istennek nincs szüksége, hogy emlékezzen a bűneinkre, de nekünk szükségünk van, hogy alázatban maradjunk. Nem azért, hogy gyötrődjünk felette, hanem hogy alázatban maradjunk, hogy vissza ne essünk. El ne felejtsük, ki voltál. Kérlek, el ne felejtsük, ki voltál. Arra is kérlek, el ne felejtsük, ki vagy te, hogy kivétett téged Isten. Te egy szent vagy. Te egy király vagy. Te egy pap vagy, aki szolgálatra, uralomra vagy elhívva. És azokra a jó cselekedetekre, amit Isten a te számodra elkészített. És emlékezz a jövődre is. Isten valamit akar a te életeddel csinál. Keressed a mai nap feladata, keressed a jövődet. Emlékezned kell arra, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. És emlékezz arra is, hogy egyszer meg fogsz majd érkezni egy csodálatos országba, ami azok, akik nem hallgattak ezekre a beszédekre, amelyeket hirdettem, azok gyötrődnek, te pedig, aki hallgatsz rájuk, vigasztal.